Mi a neved, vádlott?
A nevem Podoliában Terguszkó Jaroszláv, Zbarazban Kohaninszkó Zdenko, Odenzében Fráter Hilárius, Hamburgban Junker Éliás, Münsterben Stram Vilmos, Amsterdamban Minher van der Bullen Tóbiás, Szingapúrban Maharadja Kong, a tengeren Captain Rouge, Lille-ben Chevalier de Mont Olymp, Pfalzban Dr. Sarepta, itt pedig Hugo von Habermix.
Egy hírhedett kalandor a 17. századból. Jókai Mór regényének rádióváltozata. 10. rész. Maga a kalandor
Tajtóth László.
A kíváncsi fejedelem
Avar István.
A vádló, akinek történetünkben a Soltész név dukál,
Usztics Mátyás.
A jegyző, aki nem csupán protokollumba veszi az elhangzottakat, de gyakran közbe is szól,
Nagy Zoltán.
Fejedelem!
Jegyző! Mi van? Kérlek szépen, emlékeztesd a vádra.
Igenis, méltóságos fejedelem. Majmona és Danes tündér, valamint a repülő aranylingám segítségével több gyereke született, mint amit otthon hagyott. Ezért asszonyára megharagudott, és ravasz módon a sívóhomokban elveszejté. De ebből a bűnéből is nagyon ravasz módon kimagyaráztatott.
Ha így megy tovább, valóban szentté javatjuk.
A következő bűnét, mondja a jegyző uram.
Sorceleria és pactum diabolicum implicitum.
Boszorkányság és ördöggel való cimboraság.
Na, halljuk Hugo von Habermix, kápráztassal megint bennünket sorsont, hogyan alakult tovább.
Mire magamhoz tértem, már teljesen besötétedett. Az ingovány, mohos, hepehupái között lidércek kezdtek táncolni, aztán nagy süvöltve szálltak a levegőn keresztül a boszorkányok. Fertelmes csúf nép! Lovagolva jöttek! A felkantározott paripa egy-egy sápat férfi alak volt. Nem messze tőlem leültek tanácsot tartani, hogy ki micsoda gonosz tettet vitt végbe az elmúlt nap.
Én egy szerelmes asszonyt a fejkötője után csalogattam a sívóhomokba, és belefolytottam nyomorultul, hanem az ura megmenekült. De nem fog menekülni előlem. Megkínzom én.
Ha megtalálod, megkínzod. Az jó lesz.
De beszéljük meg, mit csinálunk holnap.
Keressük fel a baklovakokat, és mondjuk meg nekik, hogy holnap indul egy gazdag karaván Herzog Embusból Antwerpenbe.
Jó kis egyszer. A fognegek megint hasztalanul kergetik majd a lovagokat.
Ők is oda vesznek majd.
Én itt idegen bűzt érzek. Emberszom üti föl az orromat.
Ha az én szeretőm volna, akit a sívóhobokon elszalasztottam. De mindjárt kantárt vennék a szájába.
Ott rejtőzik valaki.
Siklandjuk meg!
Ha Isten velem, ki ellenem?
Ne meneküljünk Isten svette szájára!
Föltett szándékom volt, hogy valami jó tettet fogok véghez vinni. Mire reggelre kivilágosodott, elértem egy csárdafélét. A kocsmáros egy nagy bográcsban tömérdek húsfélét főzött káposztával. Abból szerette volna kapni, de nem adott belőle. Azt mondta, hogy egy nagy karaván számára van megrendelve, ami most érkezik Herzogenbuschból, s megy Antwerpen felé. Tehát valóság és nem álom, amit a boszorkányoktól hallottam. Nem sokáig kellett várnom, csengő-bongó összvérekkel megjött a karaván. Mindenféle kalmárok, csipkeárusok, szőnyegkereskedők, takácsok, ötvösök. Szörnyi jó kedvel tértek be a kocsmába, és nagy lakomát csaptak. Lakoma után elmondtam nekik, mit hallottam a boszorkányoktól, de nem hitte senki. Azt mondták, álmodtam az egészet. A kocsmáros meg veszekedett velem. Miért akarom én hírbe hozni ezt a nyugodt környéket? Végül én magam is elhittem, hogy a legnagyobb biztonság lesz együtt menni a karavánnal. Késő délután az út a herzogenbuschi bórfenyő erdők közé kanyarodott. Egyszer csak hirtelen előről hátulról, mintha a földből nőttek volna ki, előjöttek a baklovagok fekete állarcban. Szörnyű mészárlás következett. Hanem aztán néztem, hogy merre vihessem el a saját bőrömet szárazon. Az erdő felé nem menekülhettem, mert azt elállták a baklovagok.
inkább a lápos oldal felé menekültem.
Csak hagyjátok futni! Majd ráérünk utána menni. Nem futhat el arra felé a világba.
Nem sokára észrevettem, igaza van. Alig futottam valami 500 lépést, már is egy szigeten találtam magam. Innen aztán se előre, se hátra. Meg voltam fogva. Az országúton körülfogott karavánt, ott a szemem láttára gyilkolták le a baklovagok. Mikor mindenkivel végeztek, rám került a sor. Kétségbe esésemben a parittyával kezdtem védekezni. A fickók hamarosan tapasztalták, hogy kitanult pattantyússal van dolguk. Az én lövegeim sűrűn pattantak a bakfejeken.
Gyere ki onnan, fickó! Add meg magad, vagy lelőlek!
Próbáld meg! Aztán majd én is megpróbálom.
No, hát hagyíts te elém!
Nem én, kegyelmes lovag! Kent a kihívó, kenti az első lövés! Ez a lovag regula!
Na, akkor figyelj, fickó!
A lovag elsüté puskáját, de nem talált. Én aztán úgy állon találtam a parittyával, hogy csak úgy hullottak a fogai.
Megálljatok! Hagyjátok abba! Nem szabad ezt a fickót megölni, hisz ez nekünk drága kincs. Senki se nyúljon hozzá! Majd beszélek én vele magam. Ne félj semmit, ember vagy a talpadon, olyan, amilyen közénk illik. Mi csak a gyávákat vágjuk le. Aki vitézül meri magát ellenünk védelmezni, azt megkíméljük. Közénk fogadjuk. Állj a társaságunkba, fickó! Csapja tenyerembe! Nem bánod meg!
De hát ki vagy te? Nem vagy te sátán, mert annak nem csapok a kezébe.
Ne félj semmit. Én vagyok a Máker, a baklovagok hadnagya. Ha felcsapsz, megteszlek káplárnak a baklovagok között. És aztán még lehetsz magad is Máker.
Köszönöm. Én nem akarok csak közlegény lenni. Tudom jól, hogy aki fölcsap a baklovagok közé, leköti nekik a testét minden halálra és kínzásra. De aki tiszta akar lenni közöttük, annak a lelkét is le kell kötni. Én pedig a lelkemre nem szerződöm.
Kár érted. Na hát, közd le csak a testedet.
Azzal megfogta a kezemet, és megrázta úgy, hogy a vér a körmeim hegyéből fecskendezett ki. Ezzel meg is volt a szerződésünk. Egy megholt baklovag ruháját és fegyverzetét kaptam meg, és amint felöltöttem fekete állarcát, akkor megszűntem ennek a világnak tagja lenni. Nem volt nevem, nem voltam senki többé. Baklovag voltam, a társadalom ellensége. Az állarc kizárt a világból. Miket tettem, miket követtem el, nem tudhatja senki. Az állarc jól hallgat. A baklovagok iszonyú szövetsége rémtetteket követett el az egész Németalföldön. Württembergben, a Rajna mentén, Elszázban és Lotaringiában.
Mindezeken a helyeken természetesen garázdálkodtál, ugye?
Ott voltam-e azokon, és hol voltam? Magam sem tudom. Az állarc hallgat? Az éjszaka lovagjai voltunk. Hol jártunk, merre vittek, hová parancsoltak? Ki tudhatja, én nem. Raboltak-e ki a lovagok templomokat? Gyújtottak-e fel városokat? Irtottak-e ki egész karavánokat? Romboltak-e le kolostorokat? Rohantak-e meg ének idején palotákat? Vertek-e hamis pénzt? Ott voltam-e én mindezeknél? Valamelyiknél, vagy egyiknél sem? Én voltam-e az a baklovag, aki a Liebfraueni kolostort lőporral a levegőbe vetette? Vagy az a másik lovag, aki az apácákat előbb figyelmeztette, hogy meneküljenek onnan? Azt ki tudja? Az állarc hallgat?
Na, hát ha te sem tudod, az állarc meg hallgat, akkor ezt az egész kapitulumot ki kell törölni az indexből. Látja, Soltész uram, nem önként követte a baklovagokat, de életveszéllyel fenyegetve kényszerítettett a társaságukban maradásra. Hogy ott jót cselekedette, vagy rosszat, nem tudhatni.
Valóban, annyira világos a dolognak a homályossága, hogy az ember utoljára nem tudja már, hogy vajon felakasztassék-e a derék, jámbor keresztény férfiú, vagy pedig ez a gazember kanonizáltassék.
Mikor a baklovagok közé felcsaptam, azok nem kérdezték, hogy hínak, hanem az állarccal együtt nevet is adtak. Belfegornak kereszteltek. Ugyanakkor egy vércimborát is választottam magamnak, annak a neve Beherik volt.
A vércimboraságnak a megkötése úgy ment, hogy mindegyikünk beleszúrt egy késsel a saját karjába, s a másik kiszívta belőle a vért. Ez volt az első fokú szövetség. A második fokunál egymásnak a nevét szokták a vércimborák a karjaikba beedzeni. Hanem ez csak a boszorkány búcsú alkalmával mehetett végbe nagy ünnepélyességgel. A vércimboraságnak kitűnő jogai voltak, az egymáshoz kötöttek testtel, lélekkel egymáshoz tartoztak. Ami enyém, az a tiéd. Amire az egyik azt mondja, ez nekem kell, azt a másik oda tartozik adni, s ha nincs neki, elő kell teremtenie. Ahova az egyik hív, a másiknak mennie kell. És mikor az egyik azt kívánja, hogy cseréljék ki magukat, oda kell adni a testét, hogy a másik vesse azt fel, és neki meg annak a testét kell visszacserélésig viselnie.
Szent Atya úristen, de tud ez engem izgatni? Na, hát ez lehetetlen.
Sőt, igenis lehető. Johannes Magnus bizonyítja, hogy hasonló esetek valóban megtörténtek.
Ne. Már szeretném azt látni, hogyan lehetnénk mi vércimborák, Kencs Holtész uram, mint hogy olyan nyeszlet, csak elférne az én bőrömbe háromszor is, de jó, hogy a tördökbe férnék el a kendőben.
Kegyelmes uram, az egész testet szokták kicserélni, amiből aztán sok kellemes és kellemetlen helyzetek következhetnek. Például, ha én vőlegény vagyok, azt mondhatja a vércimborám, no, most cseréljünk, én megyek haza a menyasszonyoddal.
Na.
Hanem, ha viszont akasztani visznek, én mondhatom, hogy no, most cserélj.
De beleérte magát, Soltész uram, na. Adjuk inkább a vádlottat mesélni.
Ilyen forma próbákon én is átestem. Egyszer azt mondja nekem a máker.
Te Belfegor.
Neked meg kell házasodnod. Addig nem vagy hű cimbora, amíg feleséget nem vettél a mi fajtánkból.
Hát, hol kapok én itt menyasszonyt?
Van a számodra egy készen. Az én szép húgom, Lilit. Azt veszed el.
Az az ördög kisasszony Lilit, aki Ádám apánkat hűtlenségre csábította el Éva anyánktól?
Az bizony.
És ő is állarcot visel?
Hát, hogyne?
Akkor minden rendben. Mert legalább nem látom meg, milyen öreg. Nagy esküvőt tartottunk egy óriás barlangszerű templomban. A menyasszonyom, akit akkor láttam először, oly fényes és pompás ruhában jött elém, amin őt még nem is láttam. A sok cifraságtól még a termetét sem tudtam kivenni. Az arca meg a sűrűn szőtt aranyfátyoltól nem látszott. A pap az esküformát visszájáról mondta el, és amikor kezeinket összekötté, akkor a papi öv helyett egy kenguru farkat csavart kezeink körül. Mikor beíratta neveinket a matrikulába, megfigyeltem a menyasszonyom kezeit, és úgy találtam, hogy a szarvasbőr kesztyűk alatt iszonyú hosszú és görbe körmei lehetnek, ami előforduló családi összekoccanások esetére nem igen bíztató előjel. A hangját fiatalnak találtam, nem sejpített, s a P betűt sem mondta M-nek, amiből azt a meggyőződést merítettem, hogy a fogai épek.